Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Miközben mindenki a koronavírus járvány harmadik hullámának lecsengését várja, a tudósok kezében van egy egészen pontosnak nevezhető előrejelzési rendszer, a koronavírus szennyvízben kimutatható örökítőanyagának mennyiségi változása. A magyar módszer iránt, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ dolgozott ki, nagy az érdeklődés. Rezsek Győző beszélgetett Pándics Tamással, a Nemzeti Népegészségügyi Központ közegészségügyi laboratóriumi főosztályvezetőjével.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálja a magyarországi megyeszékhelyek, illetve a főváros három nagy szennyvíztisztítója esetében a szennyvíz koronavírus örökítőanyag koncentrációját. Abból adódóan, hogy a koronavírus megbetegedés kezdeti szakaszában, amely többnyire tünetmentesen zajlik, már megkezdődik a vírus ürítése, és ebből következően egy néhány napot tudunk nyerni az előjelzés számára. Nagyjából 5-6 nappal az esetszámok növekedése előtt előre tudjuk jelezni a jelentős változásokat.
Mekkora mintát jelent ez egyébként? Az ember tudja, hogy közvélemény kutatásoknál mit jelent a reprezentatív minta. Itt körülbelül mekkora mintáról lehet beszélni?
Itt valójában nem statisztikai értelemben reprezentatív mintáról beszélünk, hanem egy valós teljes lakosságot, illetve lakosság jelentős részét reprezentáló állapotokat mutató mintáról beszélünk, hiszen ugye ezek a minták, amelyeket begyűjtünk hétre hétre a szennyvíztelepeken, 4 millió ember mintáját jelenti.
Most már több mint egy évvel ezelőtt elindult a koronavírus járvány, a világméretű pandémia, akkor még nem lehetett arról hallani, hogy a szennyvízből kimutatható. Utána kezdték közölni ezeket az adatokat az operatív törzs tájékoztatóján. Ez véletlen, vagy a között az időszak között, amíg elkezdték közölni, történt valami? Tehát, hogy ez ilyen általános dolog, hogy a világban mindenhol használják ezt, vagy magyar sajátosság?
Itt alapvetően a koronavírus első hullámának kezdetétől megkezdtük a módszerfejlesztést, amely lehetővé tette a későbbiekben a heti rendszerességű vizsgálatot és előjelzést. Ez egy elég bonyolult módszertani fejlesztést igényelt, amelyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ közegészségügyi laboratóriumi főosztályán végeztünk. Néhány ország tudja használni ezt a módszert ilyen célból, mint Magyarország.
Ez azt is jelenti, hogy mondjuk azóta, mióta ezt használjuk, a világból érkeztek megkeresések, hogy milyen úton, módon lehet ezt kivitelezni, hiszen akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ dolgozott ki egy eljárást erre, ami nem tudom, hogy titkos-e, nem titkos-e, átadható-e másik országnak.
Így van, tehát az Egészségügyi Világszervezettel szoros együttműködésben és számos ország számára információkat nyújtva végezzük ezt a vizsgálatot, hiszen ugye mind az Egészségügyi Világszervezet, mind pedig az Európai Unió szakmai bizottságai nagyon fontos módszernek tartják a szennyvíz alapú járványügyi követést. Elindult mind a két szervezet esetében egy módszertani összehasonlítási folyamat, aminek a végeredménye az lesz, hogy az Európában különböző helyeken végzett különböző módszerek összehasonlíthatóvá válhatnak, így az országok vizsgált eredményeit is érdemben össze tudják hasonlítani.
Könnyű egyébként ezt megtenni, tehát gondolok itt arra, hogy ugye azért az ellátásláncban a gazdaság minden, meg az élet minden területén azért a koronavírus járvány fennakadásokat okozott, ha például az autógyárakra gondolunk, ott nem rendeltek kellő mennyiségű csippet, így a csipgyártók másfelé mozdultak el, és most pedig hiány van belőle, tehát hogy minden alapanyag rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezeket a vizsgálatokat le lehessen folytatni, vagy ez lehet a szűk keresztmetszet.
Valójában célzottan erre a vizsgálatra alkalmas eszközök, anyagok csak részben álltak rendelkezésre, hiszen ez egy teljesen új feladat, így bizonyos eszközök, anyagok esetében saját magunknak kellett végezni kutatásfejlesztés keretében különböző vizsgálatokat, és egy komplett módszerfejlesztést kellett végrehajtanunk az elsőtől az utolsó lépésig.
Esetleg a világ más tájairól már érdeklődtek és szeretnék használni ezt a módszert? Kapnak megkereséseket?
Elég az érdeklődés az iránt.
Sigma, a holnap világa.
És ha már a koronavírus járvány, vészharangot kongatnak a szakemberek, ha nem teszünk minimális erőfeszítéseket és nem avatkozunk be, akkor a koronavírus világjárványt a mentális pandémia követheti majd Magyarországon is. A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnöke megoldásként kiemelte az emberek közötti beszélgetés jelentőségét. Virányi Zsolt kérdezte Radó Ivánt.
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum úgy gondolja, hogy a pandémia olyan csapást mért az emberiségre, ezen belül mi ugye Magyarországgal foglalkozunk, Magyarországra, ahol nagyon sok érintett csoport van, közvetlenül érintett, közvetve érintett, de valamilyen szinten mindenki érintett, hogy egy nagy érzékenység váltódott ki lelkileg az emberekből, főleg az ismeretlenség és a váratlanság miatt 102 éve nem volt ilyen, tehát most azonnal fel kell készülni arra, hogy lelkeket ápoljunk, mihelyt a járvány lecseng, mert ha ezt nem tesszük, akkor a következő pandémiát mentális pandémiának fogják hívni.
Ezt az egyre komolyabb, súlyosabb előzményekre alapozza?
Abszolút. Tehát az indokolatlan erőszak nem csak nálunk, tehát Amerikában ugye két hét leforgással, két nagyon súlyos lövöldözés minden indok nélkül. Most húsvétkor egy fiatalembert 4-5-en gyakorlatilag agyonvernek, buszvezető támad meg utast. Hát ezek a frusztrációk, ezek sokkal erőteljesebben jelentkeznek, romlik az emberek tolerancia küszöbe. Hát ez teljesen normális, ha egy légikatasztrófa történik, akkor már a repülőtéren egy pszichológus tím várja a hozzátartozókat. Hát itt néhány millió embert kell kicsit majd helyre rakni.
Önök kikre gondolnak, akik segítséget tudnának ebben nyújtani? És egyáltalán hogyan képzelik el ennek a megvalósítását?
Lehet rezidens például, lehet pszichológus, lehet mentális higiénés szakember, jól képzett önkéntes, tehát bárki, és ezt én úgy képzelném el, hogy ahogy most oltópontok vannak, valamilyen néven el lehet nevezni, legyenek ilyen lelki pontok, nem tudom, ahova akár bejelentkezés alapján bemehet bárki, és az egyéni problémáját megbeszélheti. Nyilván a súlyosabb esetekben eleve, ha az illetőt ugye kezelik már, akkor a súlyosbodással kell valamit tenni, ez a pszichiáter dolga. Mindenkinek más a kivezető út. Valakinek az, hogy teljesen begugózik és depressziós lesz, valaki kimegy az utcára, és az első embert pofán vágja, lásd a késelés a járműveken, ugye, a lopások megnőnek, mert az emberek nem erre figyelnek, tehát a bűncselekmény oldalról is veszélyes. Az az érdekes, hogy nem az a jellemző, hogy a munkájukat, tehát hogy egzisztenciális okból ölnék meg magukat az emberek, teljesen látszólag érthetetlen, vagy akár indok nélküli öngyilkosság emelkedést látszik.
A családon belül, amikor látjuk valamelyik családtagunknál, hogy bizonyos jelek mutatkoznak, akkor mire kell figyelni, hogy vehetjük észre, hogy esetleg nagyobb lelki probléma is kialakulhat, vagy már folyamatban van?
Elsősorban a megváltozott személyiség szerkezet, tehát a viselkedés szignifikánsan változik, de különbséget kell tenni a klinikai értelmemben depresszió és a rossz kedv között. Tehát az illető személyisége valamilyen, azt ismerjük, és az a fajta viselkedés, amit megszoktunk tőle, az tartósan változik egyrészt. De más is van, tehát nem csak depresszió lehet itt. Az embereknek meg kéne tanulni egymással kommunikálni, mert ez a másik probléma, hogy a családtagok nem kommunikálnak. És akkor ez kiderül egy jó kapcsolatban, az ember elmondja, hogy mi zavarja, mi bántja. Ha a klinikai depresszióról beszélünk, az meg hát ilyen értelemben egyszerű, mert az illető egyre inkább csukódik befelé, egyre inkább nincs kedve semmihez, ilyesmi.
Hogyan tudunk még segíteni egymásnak a családon belül, vagy éppen a barátainknak?
Amennyiben mi jól vagyunk, mert ez alapfeltétel, abban az esetben megint azt mondom, hogy kommunikálni kell, meg kell kérdezni az illetőt, hogy mik azok a sarokpontok, amik nehézséget okoznak, biztatni kell arra, ha nem tudná, hogy őszintének lehet lenni, hogy a dolognak nincs következménye, de ezt ne ilyen fehérköpenyes stílusban, tehát egyszerűen meg kell beszélni, ami minden normális kapcsolatban eleve kéne, hogy működjön, hogy mi a gond, nem is biztos, hogy definiálni tudja pontosan, hogy mi az, de mi az, amitől esetleg aggódik, vagy ami zavarja, vagy ami hiányzik, és hát erre kell tudni jó válaszokat adni. A szeretet, meg az együttlét azért ez egy kulcs fontosságú dolog, de akkor megint oda lyukadunk ki, hogy ez ugye nyilván csak akkor fog működni, hogyha egyébként a kapcsolat jól működik, és hogyha most jövünk rá a home office-ban, hogy nem működik jól, akkor ez sem fog működni.
Összességében egy-két mondatban mit tud tanácsolni a megelőzés témakörében, hogy miként lehet megoldani esetleg már ezt időben?
Kell hozzá az egyén, nyilván. Elsősorban az, hogy ne szégyeljen beismerni, hogy valami probléma van, de másrészt nyilván segítség is kell. Tehát önmagában az, hogy valakinek azt mondjuk, hogy meg tudott-e ezt oldani, meg elég erős vagy hozzá, egyetem biztos, hogy így van. De néha a legegyszerűbb támogatás, mondom, tehát csak önmagában a beszélgetés a másikkal, hogy érezze, hogy fontos nekünk az ő hangulati állapota, lelki állapota, az már nagyon sokat segíthet. Most tantól kezdve van egy kicsi nyitás, talán ez is hozhat eredményt. Én azonban azt gondolom, hogy ha tényleg lecseng a Covid, akkor mindenképpen utóhatásokkal, maradványhatásokkal számolni kell, és ezért az, amivel kezdtük ezt az egészet, az elkerülhetetlen. Tehát én nem tudok olyan embert elképzelni egyáltalán, akiben semmi nyomot nem hagy ez az egész. Tehát mindenképpen késznek kell lenni, legfeljebb jó esetben, én nem bízom ebben, de jó esetben nem lesz rá szükség. De felkészülni akkor is muszáj, mert ez nagyon súlyos nyomokat hagy, és egyébként pedig az embernek a saját maga, és általában a soda mi sebezhetetlenségbe vetett hite, ha valamennyire is erős volt, az most összeomlott.
Szigma, a holnap világa.
Bár mi csak azt halljuk, hogy a madarak énekelnek, csipognak, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont viselkedés ökológusai bebizonyították, az örvös légykapók éneke reagál a szociális környezetre, például egy rivális megjelenésére. A következő, talán már nem is olyan távoli, de hatalmas lépés az lenne, ha a szabályszerűség felismerése után megfejtenék a madárhangok jelentését, mert az például már ismert, hogy a madaraknál fajon belül is vannak dialektusok, mondta Zsebők Sándor, az Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársa. Mennyit tudunk tudományos alapon a madarak kommunikációjáról?
Azt lehetne elmondani, hogy talán a madárének az egyik legjobban kutatott kommunikációja az állatoknak, de én nem mondanám azt, hogy rengeteg mindent tudunk róla. Szóval, hogy talán a technikai fejlődés az, amelyik lehetővé teszi nekünk azt, hogy egyre jobban tanulmányozzuk a madáréneket, hogy egyre jobb minőségi felvételeket tudunk készíteni, a számítógépes feldolgozást tudunk hozzá használni, és az apró részleteit is fel tudjuk tárni a madáréneknek, de szerintem nagyon sok tekintetben még az elején vagyunk annak, hogy így feltárjuk valójában, hogy miről is beszélgetnek a madarak. És talán még azt érdemes itt megemlíteni, hogy szinte minden madárfajnak teljesen más a nyelvezete. Tehát, hogy nagyon sok madárfaj van, ugye több mint 10 000 madárfaj írtak le, és hogy szinte mindegyiknek más az akusztikus kommunikációja, és így összességében nagyon nehéz bármi általánosat mondani. Persze tudjuk, azért lehet mondani általánosan az, hogy két fő funkciója van a madáréneknek. Az egyik az az, hogy ugye a rivális hímeket esetleg a területről elkergessék, ebbe segít ugye az ének, mert akkor messziről hallják ugye a rivális hímek, hogy ez a terület fogalt, másrészt pedig, hogy oda csalogassák magukhoz a tojókat, amikről később párba tudnak állni. De ezen belül a részletek az, hogy pontosan a madárének hogyan épül föl, és benne milyen információ tudnak egymással megosztani a madarak, amit mi úgy mondjuk, hogy kutatók, hogy milyen információk kódolódnak, abban a madárénekben az fajonként nagyon eltérő.
Konkrétan önök milyen kutatásokat végeztek a madárénekekről?
Hát a mi kis kutatócsoportunk, ez már 10-valahány éve a pilisi örös légykapó madárfaj tanulmányozza, és hát megpróbáljuk feltárni azt, ugye, hogy főleg, hogy mi alapján választanak párt például a tojók, és hogy az énekben hogyan kódolódnak a hímre vonatkozó információk. És azt terítettük ki, hogy például a hímek egészségi állapota, akkor például nagyon jól tükröződik a madárénekben. Tehát egy jobb minőségű hím, aki egészségesebb és már tapasztalt egy gyerek példány, az például sokkal változatosabban énekel. Amelyik jobb minőségű, az egy perc alatt több éneket tud például produkálni. És azt gondoljuk, hogy ilyen információk alapján a tojók is el tudják dönteni, hogy vajon az egy jó minőségű hímmel, hiszen olyan hímmel érdemes párba állni, aki egészséges, aki tapasztalt, mert hogy akkor nagyobb valószínűséggel fogják tudni a jó minőségű utódokat kiröttetni közösen. És most a legutóbbi cikkünk, az pedig arról szól, nemrégiben jelent meg, hogy egy olyan szituációt vizsgáltunk, azt a jelenséget, így a madárénekkel kapcsolatban, ami az emberi beszédben elég nyilvánvaló, hogy másképpen beszélünk egymáshoz, attól függően, hogy ki mennyire szimpatikus, vagy tetszik nekünk, vagy egy konfliktusban az ellenfelet felmérve választjuk meg ugye a mondandónkat, és amit sikerült megmutatni, ugye terepi kísérlet során, hogy az őrös légykapó hímek, és így vannak ezzel, azon másképpen énekelnek a különböző tojómadaraknak, és szintén másik az egyes hímeknek. És azt sejtjük, hogy annak a tojónak változatosabb énekeket produkálnak, amelyek jobban tetszenek nekik, és magasabb hangon, hosszabb énekeket énekelnek olyan hímek, olyan rivális hímek feltűnés esetén, amelyek nagyobb fenyegetést jelentenek számukra. Az ilyen éneknek a produkálás ugyanis energiaigényesen, és hogy valahogy így okják be, így optimalizálják az éneklésre fordított idejüket, erejüket a madarak. És ugye így van ez valahogy az embereknél is, hogy ugye, hogy a nagyon mély, vagy nagyon magas hangon próbálunk beszélni, akkor az ugye energiaigényesebb, azt nehezen így produkálni, és hát jobban oda is figyelünk, vagy jobban megválogatjuk a szavainkat, hogyha számukra kedves, vagy fontos emberrel beszélgetünk. És hogy ez egy elég unikális dolog, hogy ezt a madaraknál mi nekünk sikerült egy ilyen hasonló jelenséget leírni.
Ez a kutatás, megfigyelés hogy nézett ki a gyakorlatban?
Maga a kísérlet amúgy elég egyszerű. bár elég sok munkát igényel, egy kis csapatnak a szinkronizált munkáját igényli. Azt csináltuk, hogy fogtunk be ilyen rövid időszakra légkapó hímeket és tojókat is, és ezeket egy éneklőhím területén kihelyeztük pár percre, megvártuk, amíg az az éneklőhím az észreveszi ezt a madarat, felméri a szituációt, és aztán bevettük ezt a kis csali madarat, és utána felvettük a madárnak az énekét. És akkor azt gondoljuk, vagy az volt ugye a feltételezés, hogy a madár erre a kitett csali hímre, vagy tojóra próbálva, hogy az énekével reagálni. És miután felvettük az énekét, ennek a madárnak, ez ugye, hát nem is tudom, ilyen 20-30 éneket is ilyenkor rögzítünk, ez egy ilyen 5-10 perc. Utána kezdődik az igazi munka, mert utána számítógépen az egyes énekeket ki kell vágni, az egyes énekeket felépítő apró kis hangelemeket, azokat megkeressük az énekbe, lemérjük őket, és aztán így tudjuk megnézni azt, hogy vajon mennyire gyakran adta ki az a madár az éneket, milyen hosszú énekeket produkált, mennyi különböző kis hangelem építi fel az énekét, és ilyen módon jutottunk lényegében ez a konklúzióhoz, amit az meséltem.
Hogyan tovább, merre folytatják a kutatásokat?
Hú, hát nagyon sokféle irányban tudunk elmozdulni. Hát az egyik ilyen nagyon izgalmas téma szerintem az az, hogy a madár énekben a kis hangelemek, azok nem véletlenül követik egymást, hanem valamiféle szabályszerűség szerint. Úgy tűnik, hogy az öregebb légkapók, azok egyébként letisztultabb ilyen nyelvezettel rendelkeznek, azaz kevésbé össze-vissza rakják egymás után a kis hangelemeket, hanem sokkal inkább kimutathatók azok a szabályszerűségek. Azaz úgy tűnik, hogy a madaraknak is tanulniuk kell, nem csak azok a kis hangelemeket tanulják egymástól, mint hogy mi emberek is ugye a szavakat, hanem ahogy a nekünk embereknek is meg kell tanulni lényegében a szavak utáni szabályszerűségeket, hogy ezt el tudjuk mondani, amit szeretnénk. Ugyanígy vannak ezzel a madarak is, hogy nekik is egy hosszabb időre van szükségük. És hogy ebből igazából a madarak ilyenfajta nyelvi vizsgálata igazából nagyon gyerekcipőbe jár, és ez az egyik ilyen fő irányból igazából, ami szerintem nagyon izgalmas. Tehát van egy másik szerintem nagyon izgalmas dolog. Ahogy említettem, hogy az énekes madarak azok tanulják az éneküket ugye egymástól, és ezért nagyon hasonló jelenségek fognak így valahogyan feltűnni a madár énekben, mint hogy az emberi nyelvben is. Tehát ugye az embereknél is ugyan nyomon tudjuk követni, hogy az emberi nyelv hogyan változik időben, illetve hogy milyen tájszólások vannak, vagy alakultak ki. Ugyanígy ilyen idő- és térbeli mintázatokat tudunk a madár énekben felfedezni. Az a különböző populációk egy kicsit máshogy fognak énekelni, és például a mi általán követett légkapó populáció most az elmúlt 20 évben nagyon szépen kimutatható, hogy hogyan változott a madár ének. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezek a mintázatok, ezek a tér- és időbeli mintázatok, amik kialakulnak, ezek milyen mechanizmusok során jönnek létre azhoz, hogy mi ezeknek a mozgatórukúja ezeknek, ami miatt ezek létrejönnek, és abban bízunk, hogy mivel ha a madár éneket igazából részleteiben fogja kutatni, és megtudjuk, hogy kitől tanulnak a madarak, mikor tanulnak, hogyan történik ez a dolog, akkor talán nem csak az énekre vonatkozó ilyen tanult viselkedéstől fogunk tudni meg többet, hanem az egyéb ilyen tanult viselkedésről is, mert hogy az állatok a viselkedési repertoárjuknak egy jó részét, azt tanulják egymástól, nem csak az énekkel van így, például, hogy hová érdemes elbújni, milyen táplálékot érdemes elfogyasztani, hogy mitől érdemes félni, és mitől nem. És azt gondoljuk, hogy ha ezekkel tisztában vagyunk, ezek az alapvető mechanizmusokkal, amikkel a tanulásokat jellemzik, akkor talán arra is választ fogunk kapni, hogy mennyire könnyen tudnak alkalmazkodni ez a gyorsan változó környezethez, amit mi emberek okozunk az utóbbi évtizedekben, és talán ilyen módon jobban fogunk előre látni azt, hogy mely fajok fognak tudni könnyebben alkalmazkodni, melyik fognak talán kihalni. Szóval van egy ilyen természetvédelmi vonatkozása is. A tanulás és az ilyenfajta tanult viselkedés elemeknek a vizsgálatával kapcsolatban.
Leegyszerűsítve ez tulajdonképpen olyan, mint egy kódfejtés, nem?
Igen, abszolút, és ettől annyira izgalmas is. Igazából vannak olyan olyan madár ének kutatók, amúgy, akik és például az idegen civilizációknak a nyelvezetét is próbálják valahogyan megjósolni előre, ugye? Vannak ilyen programok, hogy vajon, hogyha találnánk valamiféle, nem tudom, idegen civilizációkból érkező jeleket, földön kívüliektől érkező jeleket, akkor az olyan, hogyan nézne ki. Úgyhogy ez alapvetően ez egy nagyon izgalmas témakör, úgyhogy így a science fiction határát is súrolja néha azoknak a, nem tudom, az a fajta kódfejtés, amit mi itt csinálunk igazából. De ettől persze próbálunk a tudományos talaj mellett jobb maradni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.